Amikának hívnak, a Révely Miklós gimnáziumba járok Győrbe, és tavaly még újságot szerkesztettem, két szám jelent meg az iskolába, régi iskolámba Óváron.
De ez persze másodállásban, főállásban.
Igen, főállásban
általános
tanultam.
Iskolás voltam.
Igen, és Rómeót játszottam, a magam által szerkesztett Rómeó és Júliába.
Ezt mit kell ezen érteni, hogy a magad által szerkesztett?
Hát átírtuk az erkély jelenetet, humoros jelenet, és én játszottam Rómeót.
Tehát vannak színészi ambícióid is?
Hát csak a barátok között, osztálytársak között olyan nagyok nincsenek.
Milyen tanuló vagy például mindemellett?
Közepes, hát szóval nem hármas, hanem olyan négyes, ötös.
Na hát azért az jobb, mint közepes, messze jobb.
De nem jó, de nem a legjobb.
És most kezdtél bele a gimnáziumba, ezek szerint
igen,
szeptemberben, ugye?
Igen.
Nagy változás?
Igen, egy picit. Picit nagy változás. Hát egy az, hogy Győrbe járok, és nem Óvára. Ugye vonat, rengeteg diák, sokkal többen vannak, mint ahova eddig jártam. És a tanárok is teljesen mások.
Milyen értelemben?
Hát még nem alakult ki olyan közösség köztünk, mint itt volt ugye 3 év alatt. És még úgy nem ismerek senkit különösebben. A 39 osztálytársamnak a nevét se tudtam még teljesen megjegyezni. A tanulásban viszont nincs változás. Nem tanulok többet, kevesebbet sem.
Hangadónak számítasz abban a közösségben, ahová éppen tartozol, most itt a középiskolában?
Nem vagyok hangadó. Nem, hát mégis mezőnyuszi vagyok.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
Nagyon szeretem azokat, akik most a hangadóak, akik a diák önkormányzatba is bekerültek. Én csípem őket, tetszik a stílusuk.
De te például a diák önkormányzatba itt az új iskolában nem?
Nem kerültem, mert nem szavaztak meg. Hát nem is ismertek még annyira, meg hát más tetszett nekik, hát demokratikus választás volt.
Már az iskolában is?
Hát az osztályon belül megválasztottuk a diák önkormányzatot, és aki az elnöke, meg a helyettes, azok kerülnek be a nagy diák önkormányzatba.
És te egyikbe sem?
Nem, egyikbe sem kerültem.
Bánod?
Egy picit bántam, mert itt a régi iskolámban elkezdtük ezt a szerveződést, de aztán belegondoltam, hogy még hagyjuk egy picit, majd talán jövőre.
De vannak-e fél ambícióid?
Vannak.
Csak nem politikussá szeretnél válni?
Hát. Még sokféle minden szeretnék lenni, de a politika biztos, hogy szerepet fog játszani.
És van a pillanatnyi palettáról olyan politikus, aki mondjuk idol, tehát valamiféle példakép?
Példaképem az nincs a mostani politikusok között, csak olyan, aki úgy szimpatikus nekem, például Fodor Gábor, Göncz Árpád.
Ők miért?
Hát a humanitárius, tehát azért, hogy emberiesség, például Fodor Gábornak, amit a gyerekekért tesz.
Igen?
Igen, hát ez tetszik. Uh-huh. És ahogy beszélgettem el, amikor átadtam az aláírást, és gratulált, és látszott rajta, hogy tetszett neki, azért szimpatikus volt, meg amit hallottam, riportokat vele, azok is.
Tehát mondjuk valami efféle politikussá válnál te
igen,
is, úgy gondolod?
Igen, szeretnék, ha sikerül.
Na, de ez még odébb van.
Igen, addig még el kell végezni egy gimnáziumot, meg még valami másik iskolát.
Bárma kezdő lépést megtetted. There's a place in your heart, and I know that it is
love. And a place that was brighter than tomorrow. Volt Jugoszlávia területén, már régóta volt háború, és ahogy néztem a televíziót, napról napra mindig mutatták a halott gyerekeket, a szétszaggatott testeket, és valahogy belegondoltam abba, hogy én most reggel fölkelek, elmegyek iskolába, és ott jól érzem magam a társaim között, és mondjuk lemegyek a boltba, és ehetek egy csokit vagy egy fagyit, és azok a gyerekek viszont nem tehetik meg azt, és hogyha ők esetleg le is mennének a boltba, lehet, hogy meghalnának. És engem elszomorított ez a dolog, és hát megpróbáltam egy ilyen
megszerkesztettünk egy felhívást az osztályban, és ezt mind a 25-en aláírtuk, és szétküldtem a megyei közgyűlések elnökének, hogy legyen szívesek szétterjeszteni ezt a megyéjükben.
Mit tartalmazott ez a felhívás, amelynek nyilvánvalóan azért a hangadója te voltál, tehát te szerkesztetted javarészt, hiszen a te ötletedre épült.
Igen, én is írtam alá talap alján. Hát azt, hogy mi tiltakozunk a vérontás ellen, és szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek minél előbb biztonságos körülmények közé kerülnének, és az ENSZ, meg a különböző az ENSZ és a világhatalmak megmozdulnának a háború ellen, és segítenének a gyerekeken.
Ezt tehát akkor szétküldtétek a különböző megyék vezetőjének.
Igen.
Milyen céllal?
Annyi iskola van ebben az országban, és nem lehetett mindegyikhez eljutatni. Az egyrészt rengeteg pénz, és nem lehetett volna egy olyan listát találni, ahol ez le van írva. És az volt a legészszerűbb megoldás, hogy őnekik elküldjük. Ők ismerik a saját megyéjüket.
Ja, vagy úgy tehát, hogy onnan küldjék tovább. Igen. Az iskolákba. Aláírásokat akartatok mind nagyobb számban gyűjteni?
Igen, hát talán mivel a felnőtteknek muszáj valami olyan dolgot adni a kezükbe, ami úgy hihető, amin így elgondolkoznak, hát az aláírás volt a legészszerűbb dolog.
Mi lett a válasz ezekre a megyei megkeresésekre?
Hát április 16-án érkeztek az első levelek Nagyvázsony környékéről, Óváról. Óváról minden iskolát személyesen kerestem meg a felhívással. Volt, ahonnan nem jött aláírás. És ugye megérkeztek az első levelek, sorban számoltuk az aláírásokat, és két héten keresztül egyfolytában özönlött ilyen kupac levél az osztályba, és mindig számoltuk, és 11.207 aláírás lett összesen.
Az egész országból?
Igen.
Akkor ez viszont legalábbis matematikailag azt kell, hogy jelentse, hogy jó néhány megyéből nem is reagálhattak a te felhívásodra.
Három megyéből jött ez visz. Dunaszigetről, Dunakilitiről.
Hát 16 megye, ha jól számolom, szó nélkül hagyta a megkeresésedet?
Igen.
Ebből te milyen következtetést vontál?
Semmit.
Na.
Nem, mert vagy nem jutott el a levél, vagy valahol elkeveredett. Május 3-án fölvittük a parlamentbe 4-en, az igazgatónőm és még 2 osztálytársam jött föl velem, és átadtuk dr. Fodor Gábornak az emberi és vallásügyi és kisebbségügyi bizottság elnökének. És szóval mindegyik aláírást átadtuk neki, és megkértük, hogy amit tud vele csinálni, azt mindet csinálja meg.
Mire gondoltatok?
Hát, hogy esetleg kicsit népszerűsítés, elküldi még egy pár helyre a felhívást, de vagy nem ért rá, vagy nem sikerült neki elintézni.
Mert?
Mert nem jött utána több aláírás. Tehát 11.207 megvolt, és utána nem jött.
Közbevetőleg azért azt kérdezzem meg, hogy itt az iskolában, az általános iskolában hogy fogadták?
Az igazgató nem nagyon támogatta, de voltak olyanok, akiknek a módszer nem tetszett, azt mondták, hogy hát ez egy kicsit túl durva, nél finomabban, ugye mivel keresztény iskola, finomabban is meg lehetne.
Ez egy keresztény iskola, és durvának találták az aláírás gyűjtést?
Nem, hát...
Mint módszert?
Az is szóba jött, hogy hova küldjük el, mit csináljunk vele, és ők azt mondták, hogy hát ez már egy kicsit politika is, és nekik jobban tetszett volna az, hogyha felszólítottak volna a többi keresztény iskolát, meg a keresztény embereket, hogy hát imádkozzanak.
Tehát az aláírásgyűjtés helyett inkább az imádkozást tartották üdvözítő megoldást.
Igen, de nem álltak az utamba, és nem mondták azt, hogy ezt ne csináld, hanem azt, nem figyelemmel kísérték, hogy hát hogyan gyűlnek az aláírások. Júniusban hallottam, hogy Göncz Árpád Oroszországba utazik, és írtam neki egy levelet, amiben megkértem, hogy az aláírásokat juttass el Jelcin elnök úrnak, ha találkozik vele, és mellékeltem még egy levelet Jelcin elnök úrnak is.
Miért éppen Jelcinnek?
Hát úgy gondoltam, hogy a történelem során már a szerbeket támogatták az oroszok, meg végül is azért egy kicsit rokon nép is a kettő, és hathatna rájuk egy picit.
Azt remélted, hogy Jelcin, meg a mögötte lévő erő az akkor, ahogy komoly befolyást tudja korolni a helyzetre?
Igen, igen. Reménykedtem benne, hogy megmozdul és megpróbál tenni valamit.
Na de ezt például hogy csináltad? Tehát itt élsz vidéken, 160-170 kilométerre a fővárostól. Például hogyan teremtettél kapcsolatot Göncz elnökkel?
Ugye először a levél, utána pedig telefonon fölhívtam, de személyesen nem sikerült vele beszélnem, mert kétszer hívtam, és kétszer nem volt bent.
És akkor kapcsoltak ide, kapcsoltak oda, valakire sikerült ráakadnod?
Hát a levelet megkaptam tőle, ami hát ugye megköszöni az aláírásokat és ezt az egész akciót, és én amikor hazaért az útról, fölhívtam telefonon, és akkor sem tudták nekem kapcsolni, hanem kapcsolták a köztársasági elnökhivatal elnökét, azt hiszem, és ő ötöre kérdezte meg, hogy hogyan sikerült, és átadták ki az aláírásokat, és akkor egy kicsit leszittak engemet, hogy hogyan képzeltem azt, hogy elnök urat egy diplomáciailag postásnak kezelem, és ugye megkaptam a magamért, hogy miért nem személyesen küldtem el Jelcin elnök úrnak a levelet és az aláírást.
Tehát az volt a baj, hogy te Göncz elnökkel vitetted ezt a levelet, és nem bedobtad egy postaládába, ráírva, hogy Boris Jelcin. Mert egyébként akkora realitása lenne, hogy így, ha így címzed meg a borítékot, igen, éppen Boris Jelcin emeli ki a saját postaládájából.
Igen, ezért kaptam ki, hogy nem így csináltuk.
Mit jelent az, hogy kikapták? Komolyan megszittak?
Hát igen, egy kicsit hangosabban beszéltek velem.
Egy kiabált? Az elnöki hivatal elnöke veled?
Azért nem kiabált, csak egy kicsit fölemelte a hangját, mondjuk úgy.
És te tudatosítottad benne, hogy de hisz már Göncz elnök úr válaszolt?
Hát ezt ő is tudta, de azt mondta, hogy hát ezt ne, abban ne is reménykedjem, hogy ő személyesen átadta. De azt megmondta, hogy az elnök úr szóban megemlítette a levelet.
Uh-huh. Jelcintől persze azóta sem érkezett semmiféle válasz.
Amikor kikaptam, akkor utána már nem is reménykedtem benne, hogy reagálni fog rá. Úgy gondoltam, hogy befejezem az egészet, nem érdemes, mert hát túl, szóval úgy éreztem, hogy túl nyüzsgő vagyok, és a politikusokat kínozom ezzel, meg szóval, hogy terhükre vagyok, és ezért úgy gondoltam, hogy befejezem, elég ennyi, többet nem sikerült elérni, de aztán meggondoltam magam, és elküldtem az ENSZ-hez is az aláírásokat.
Reagált-e az ENSZ?
Nem. Nem. Én nem is írtam neki külön levelet, hanem a felhívást mellékeltem az aláírásokhoz, mert abban úgyis benne volt, hogy mit kérünk tőlük. És így nem írtam neki külön levelet. Azt nem tudom, hogy mi lett az eredményen. Nem néztem utána már.
Te akkor ezt se töltetett el túl nagy bizalommal?
Nem, de az aláírások megvannak, és még nem hagytam abba, még próbálkozom. Why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Amikor júniusban ki akartam utazni az emberjogi találkozóra Bécsbe.
Ugyanezzel a céllal?
Igen, hogy az aláírásokat kiviszem. Fölhívtam a külügyminisztériumot, és akkor megkérdezte tőlem az államtitkár úr, hogy képviseli ott valaki Magyarországot azon a találkozón, és
mikor lesz. Bocsaság, egy pillanatra? Az államtitkár kérdezte meg tőled, igen, hogy egyáltalán képviseli valaki, igen, Magyarországot?
Igen, két államtitkár nem tudott semmit a találkozóról, és végül kapcsolt a Kevesi Ágneshez, aki az ENSZ megbízott, azt hiszem, a külügyminisztériumban, és ő mondta, hogy igen, tud erről a találkozóról. Azt is megmondta, hogy mikor lesz, és azt mondta, hogy magánszemélyként nem utazhatom ki, mert úgy csak a Nobel-békedíjasok utaznak ki arra a találkozóra.
Te meg még egyelőre nem vagy az.
Én még nem vagyok. És megadta két NGO-nak a címét.
Minek adta meg?
Két NGO-nak, akik kimennek oda arra az emberjogi találkozóra, tehát akik képviselni fogják Magyarországot, mert hivatalosan senki nem fogja, hanem ők.
És két bizottság tulajdonképpen.
Hát többen is lesznek, csak ez a kettő a fontosabb, akiket elérhetnék. Hát én ezt a kettő NGO-t meg is kerestem. Jobban van, nem is én, hanem az igazgatónőm írt levelet, hogy hivatalosabb legyen. És megkért őket, hogy hát milyen aláírásgyűjtés volt, és vigyék ki ezeket az aláírásokat. Aztán egy hét múlva fölhívtam őket, mert nem jött semmi válasz a levélre, és közölték velem, hogy ilyen nem létezik, vagy ők nem tudnak róla.
Tehát, hogy ezek a bizottságok
nem léteznek.
Egyszerűen nem léteznek, amit egyébként a külügyminisztériumban javasolta?
Hát ők nem tudnak róla, a címzettek, hogy ez nem létezik, ők nem is tudnak erről a találkozóról. És akkor utána újra fölhívtam a külügyminisztériumban Hevesi Ágnest, és akkor közölték velem, hogy ő kiutazott az emberjogi találkozóra. Megadták.
Hát akkor hiszen elvihette volna ő is az aláírásokat. Miért kellett ez a cirkusz?
Nem tudom. Hát utána még két telefonszámot megkaptam, amin elérhetném Bécsben, de az a két szám szintén nem volt jó. Az automata közölte velem, hogy nem létezik ilyen szám.
Lehet, hogy átvertek?
Lehet.
Nem vagy ettől azért csalódott, vagy keserű?
Picit. Nagyon picit. Felnőttekre nem lehet számítani mindenbe, a gyerekek sokkal inkább megmozdulnak. Ez az aláírásgyűjtés szerintem ezt bizonyította, hogy ami a felnőtteken múlik, az soha nem megy olyan jól.
Mit gondolsz, Mónika, miért ilyenek a felnőttek?
Megszokták, hogy nem érdemes ilyesmit csinálni, mert úgy se lesz sikere. Tehát, hogy biztos, hogy valamilyen akadályba fognak ütközni, pedig hogyha megpróbálnak, akkor lehet, hogy nem lenne akadály. Lehet, hogy le tudnák küzdeni. De egyszerűen bennük van az, hogy nem, hát nem érdemes.
Hát akkor talán először ez ellen kéne tenni, nem?
Igen, ez ellen. De hát későn ébredtem rá.
Te mit gondolsz, te is hasonló felnőtt leszel egyszer majd?
Remélem nem.
Ha nem, milyen?
Aki mindent megpróbál, akinek nincsenek akadályok, nincsenek olyanok, amiket nem lehet leküzdeni.
Úgy gondolod, hogy minden az emberen múlik? Mindent le lehet küzdeni?
Igen. Szerintem.